Üdvözlöm kedves nézőinket, új adással jelentkezik a Nagyító, média családunk politikai háttérműsora. Ezúttal Nagyító extrával jelentkezünk, vendégünk a stúdióban, Kollák Zsolt és Hajtman Gábor, szervusztok!
Szervusz Krisztián, szervusztok, üdvözlöm én is a kedves nézőket!
Szervusztok, üdvözlöm a kedves nézőket!
Kezdjük szokás szerint szlovák belpolitikával. Most már bő egy hete újra és új kormánya van Szlovákiának. Rendeződtek az erőviszonyok, úgy tűnik, hogy egyetlen személycserét leszámítva, gyakorlatilag, mintha meg sem történt volna ez a kormányválság, ugye új miniszterelnöke van az országnak. Hát mit szóltok, erre számítottatok, arra egy ilyen fékezett habzású lesz ez a kormányválság, vagy volt ebben azért valami komolyabb is, akár egy előrehozott választás, így utólag visszatekintve, lezárva ezt a fejezetet, mit gondoltok? Megérte ez az egész balhé?
Én emlékszem egy kollégám cikkére, még a kormányválság elejéről, aminek ez volt a címe, hogy fékezett habzású kormányválság, amit akkor és ott el is temettünk már, mint a jelentését. Igen. De lám, az utólag még, az idő mégiscsak igazolja ezt a felfogást. Igen.
Sőt, ez, ha jól emlékszem, az enyém volt, úgy nagyjából 10 óra alatt elévült az egész, amit leírtam benne, mert utána a fékezett habzásból egy ilyen robbanás lett tulajdonképpen, és akkor Matovics aztán le is mondott.
Persze azért tegyük hozzá, hogy ez a kormányválság valós volt, és benne volt a lehetőség, hogy a koalíció nem tudja folytatni. De hát végül is az a régi bölcsesség érvényesült, hogy a legrosszabb kormánypártiság is jobb, mint a legjobb ellenzékiség, főleg akkor, ha az Európai Uniótól nagy csomag támogatás érkezik, ami persze egy lehetőség arra, hogy a politikai tőkévé is lehessen ezt majd átalakítani. Nagy meglepetést nem okoz, hogy a koalíció folytatja, de természetesen azért magyarázatra szorul, miért történt ez a kormányfőcsere. Elemeztük már az elmúlt hetekben, hogy leginkább Igor Matovics hibáinak, tehát saját hibáinak köszönheti, hogy távoznia kellett a kormányfői székből.
Persze, most messzire nem ment azért, bocsánat, a kormányhivatal a pénzügyminisztériumtól nagyjából 5 perc sétra.
Igen, és tegyük hozzá, hogy most egy másik narratívát igyekszik azért felépíteni Igor Matovics. Éppen a mai napon, amikor mi beszélünk, Oroszországba látogatott. Előző nap értesítette a kormány tagjait, de úgy igazából a véleményük iránt nem érdeklődött, hogy részt akar-e, vagy egyetértenek-e ezzel a tárgyalásával.
Azt nem tudom, hogy Andrej Dankót magával vitte.
Erről nem tudunk, de a tárgyalás célja...
Lehet, hogy egyébként.
A tárgyalás célja a Sputnik vakcinákról való megegyezés, illetőleg hát véletlenül egy impulzus, hogy miért nem használják Szlovákiában végre a Sputnik vakcinákat. Ugye mai hír az is, hogy állítólag a gyártó, tehát az orosz gyártó, akinek a képviselőjével éppen találkozik Igor Matovics, nem küldte el a szlovák hatóságoknak a vakcina megfelelő leírását. Az adatoknak 80%-a hiányzik, és ezért nem tud a szlovák egészségügyi hivatal dönteni. Állítják a szlovák hatóságok. Úgy is mondhatnánk, hogy áll a bál a vakcina körül, a Sputnik vakcina körül. És hát Igor Matovics narratívája az, hogy azok az erők, meg nem nevezett erők, akik elérték, hogy megbukjon az egészségügyi miniszter, Marek Krajcsi, és hát fejét vegyék a kormányfőnek, írja saját magáról Igor Matovics a Facebookon, azok hát nem elégedtek meg ezzel, és a Sputnik vakcinákat, amik miatt ugye kirobbant ez a kormányválság, azóta sem engedélyezték az országon belül. És ez a narratíva, ez arra utalna, hogy Igor Matovics nem felelős a saját bukásáért, hanem külső erők kényszerítették ki, amelynek persze...
Hátbaszúrás elmélet, ez ugye ismerős lehet a Weimari köztársaság utáni németországi
hívről. Igen, hát ez a bizonyos Dolchstoß.
Ó, igen, nekem németül, itt gondolkoztam, ahogy hallgattalak, próbáltam a agyam hátsó felével előbányászni a kifejezést, de arra nem sikerült.
Nyíltatlan párhuzam lenne az a politikai erő, ami ebből kinőtt, és Igor Matovics vele párhuzamba állítani. Azonban tegyük hozzá, hogy egy politikus mindig, ha narratívát épít, a kedves nézők számára magyarázzuk is meg ezt az idegen szót, tehát, hogy egy olyan olvasatát adja egy eseménynek, amely menti a saját hibáit, az azért jól jelzi, hogy ő még a politikában szeretne maradni. Igor Matovics letette a névjegyét, hogy igen, vele még számolni kell a szlovák politikában. Föl van adva a lecke a koalíciós pártoknak, hogy ehhez milyen arcot fognak vágni, hogy az ide illő kifejezést az állatvilágból ne használjuk.
Gábor, mit gondolsz itt? Zsolt narratíva építésről beszél, meg arról, hogy Matovics nem fejezi be, akkor óhatatlanul lesznek még konfliktusok ezek szerint akár az SZSZ és az Olano, akár az Olano és a többi másik két kormánypárt között. Bár most nagyon úgy tűnik az elmúlt egy hét, már nyilván korai még következtetés levonni, az elmúlt egy hét az szokatlanul nyugodalmas volt ahhoz képest, amihez szokva vagyunk így az elmúlt egy évben.
Most hozzá kell tenni, hogy Igor Matovics, hogy távozott a pozíciójáról, illetve hogy pénzügyminiszter lett belőle, ő már elejétől fogva, és illetve én is azt mondtam, hogy ő nem szeretne lemondani nem szeretne távozni a politikából, és lemondani se semmiről, és ne higgyük azt, hogy nem lesz aktív szereplője a politikai döntéseknek.
Hát ennek most éges, eltelt egy hét, és itt van.
Ennek éges példája az, hogy ugye most is megnyilvánult. És kérdezted, hogy lesznek-e konfliktusok? Nos, ez azért is kérdéses, illetve benne van a pakliban, mivel Szulik is miniszter. Mind a ketten megtartották a minisztériumot, Richard Szulik a gazdaságét, és ugye Igor Matovics pénzügyminiszter.
Ráadásul ezek azért elég szorosan és közel egymáshoz
pontosan, közel és függnek is egymáshoz, tehát hogy azért szorosan együtt fognak működni. És emlékezzünk vissza a kormányválság idején, ugye nagyon sok elemző, és mi is elmondtuk többször, hogy ez a két személy, ez a két nagy egocentrikus személy nem fér meg egy kormányon belül, és hogy közülük valakinek mennie kell. Na most ott tartunk, hogy mind a ketten ott ülnek.
Ha tulajdonképpen akkor csak időt nyertünk, azt akarod mondani ezzel?
Nézd, lecsengett a kormányválság, tehát hogy ezt már nem lehetett hova húzni, valamilyen megoldást kellett találni, megoldás pedig ez volt, hogy valamilyen szinten mindenki elmondhatja magáról mindegyik párt, hogy nyert, csak az emberek veszítettek, azért mert ugye, hogyha hozzáteszünk, akkor a kormányválságnak álszemedői mi voltunk, az egyszerű átlagpolgárok, hogy láttuk ezt a hát, egyetlen értéseket és veszekedéseket. Úgy néz ki, hogy újabb konfliktusok kerülhetnek előtérbe, Szulik és Matovics csatája még nem zárult.
Most, akkor konkrétumról is beszélünk, most ez az orosz út szerinted, mert hát újra a Sputnik tulajdonképpen az egésznek a kiinduló pontja, az egész kormányválságnak, vagy ennek az utolsó fejezetnek az origója, az maga az orosz vakcina volt, és most újra itt van a hírekben, Matovics most Oroszországba látogat, most nem várja meg Kassán a repülőtérén a gépet, hanem maga megy.
Én úgy gondolom, hogy Matovicsnak ez csak a kezdet, tehát hogy ez egy téma, amit felhozott Matovics. Fel kell építenie, ugye, hogy Zsolt is beszélt az egyes narratívákat, egyes témákat, és ez az első téma a Sputnik orosz vakcina, amivel ő úgymond visszatér a politikába, és aztán lesznek még hasonló témák, amivel meg fog nyilvánulni. Megjegyzem egyébként, a Szulik reakciója is jött erre, Szulik pedig próbált mérsékelten nyilatkozni arról, hogy tehát Ivan Korcsok is egy külügyminiszter azt mondta, hogy tudott Matovics útjáról, tehát hogy nem nehezteltek rá.
Igen, volt valami, hogy nem zavarja
őket. Igen, és Richard Szulik is egyébként mérsékelten nyilatkozott, hogy érti azt, hogy Matovics miért ment Oroszországba.
Mit gondoltok, jelzésértékű lehet az, hogy most már itt lassan 8 perce kipillantok az órára, megy a műsor. Igor Matovicsról beszélünk, aki nem kormányfő, holott van kormányfője az országnak, Eduard Heger, és az ő neve azt hiszem még el sem hangzott ebben a műsorban. Így lesz ez a, ha nem is a nagyítóban, de mondjuk úgy, hogy a közélet visszhangkamrájában ugyanez a jelenség tapasztalható lesz, majd hogy tulajdonképpen Heger miniszterelnökként is csak másodhegedűs szerepet tölt majd be.
Nekem ez a közélet visszhangkamrája nagyon
szép,
tetszik.
Ugye?
Egyről hasonlott
rá, igen.
Ez majdnem olyan, mint a politika holdudvara és fényudvara, igen, jó, ami nem
most
ugyanazt
jelenti. Most közhelyés irányítod ezzel.
Igen, de azért még egy dolgot várjunk el, egy szálat. Nem véletlenül megy a közéleti tematizálása a Sputnik vakcina körül, ugyanis a szlovák népesség jelentős hányada nem geopolitikai érdekeket követ, amikor szeretné magát beoltatni.
És igen, a második teljesen, legnépszerűbb vakcina lett a Sputnik most a legújabb felmérés.
Jogos elvárás a népesség részéről, hogy mi hamarabb kapja meg a vakcinát, gyorsítsák fel ezt az oltási programot, és érthetetlen a e körüli vita, és az is, ahogy az európai hatóságok, illetőleg akár a szlovák hatóságok kezelik a témát, és tagadhatatlan, hogy emögé azért be lehet geopolitikai dolgokat sandítani.
Bocsánat, engedd meg, hogy ezzel kapcsolatban beszúrjak ide egy kérdést. Mikor is érkezett pontosan a Sputnik vakcina hozzánk? Hány hete van már itt?
Egy hónapig zajlott a kormányválság, március elején történt.
Igen, tehát lassan egy hónapja itt van nagyjából.
Hát már több is.
Hogy csak most derül ki, hogy a dokumentáció hiányos, vagy mást küldtek?
És... A kérdés jogos. Ugyanis egy idő ezt azért már figyeli.
Hát úgy, igen, már egy hónapja elvileg. Hát azt lehetett hallani, hogy a tengeri malacok nem döglöttek meg.
És korábban is voltak már állásfoglalások, igen, amiben úgy igazából nem se kiköpni, se lenyelni nem tudta a szlovák gyógyszerhatóság a Sputnik vakcinát, de a tény, hogy a választók többsége meg egyetért vele, és ezért a politikusok, jelesül csatlakozva, amit Gábor mondott, Szulik sem határolódik el a Sputnik vakcina használatától.
Most azt mondta, hogy van egy társadalmi elvárás most, hogy a Sputnik vakcinát kapja meg a zöld lámpát és lehessen oltani.
Én úgy fogalmaznék, hogy a választók többsége támogatja a Sputnik vakcina használatát, hogy ez megnyilvánul-e valamiféle nyomásgyakorlásban, ezt nem gondolom.
Ezért köti magát Igor Matovics hozzá? Tehát természetesen ha Matovics, Sputnik gyakorlatilag.
Ez egy esély arra, hogy ha már ezen veszítette a kormányfői székét, mert valóban ez volt az a lépés, ami a koalíciós partnereit hát ugye eltántorította tőle, és végül is a bukását okozta, de ez az újjáépítésének a lehetősége is. És egy olyan téma, amihez tud ragaszkodni, és népszerűségi pontokat hozhat neki a jövőben is.
Nem tudom,
de beszéljünk tényleg,
akkor Edward Hegerről megint nem beszéltünk.
Mert azért ő is megérdemli. Jelen esetben én azt gondolom, hogy egy szlovák kormányfőtől Igor Matovics egy éve után az a legnagyobb teljesítmény, ha nem róla beszélünk.
Igen, ebben is van valami.
És ez ad egy esélyt arra, hogy végre arról fog szólni a kormányzás, amiről kellene, mi ugyanis abban a hibában vagyunk nagyon sokszor, hogy a politikusnak mindenféleképpen egy miniszterelnöknek a karizmájáról kell, hogy szóljon a közbeszéd, meg egyáltalán a politikustól elvárható az, hogy cirkusz, hisztéria és egyéb ilyen nehezen értelmezhető fogalmak legyenek körülötte, míg Edward Heger csöndesen végezheti a munkáját, aminek egyébként választóként valószínűleg több hasznát fogjuk látni, mint azoknak a sajtótájékoztatóknak, ahol Igor Matovics hát meglehetősen indulatosan. Hát,
kevésbé lesz szórakoztató, mondjuk, az biztos.
Igen, mondjuk az tény, hogy valószínűleg Edward Heger nem fog tudni olyan szórakoztatóan megsemmisülni, mint elődje, de hát ezt a hiányosságát elnézzük neki, hogyha a kormányzás abba az irányba mozdul, amit azért az ország többsége elvár. És azért valljuk be, hogy ebben a koalícióban még mindig meggyőződésem, hogy az ország többségének a bizalma van benne, hiszen azért egy olyan ciklust sikerült magunk mögött hagyni, amit úgy nem akarunk vissza. Azt hiszem, hogy ebben az asztalnál is egyetértünk abban, hogy azt a mafiállamot nem akarjuk vissza, ami volt. Viszont azt sem szeretnénk, hogy a politika az a cirkuszról szóljon, és egy ilyen vanmensóvás irányítsák a szlovák miniszterelnöknek a mindenkori munkáját. Edward Hegerben én ezt látom, ennek a garanciáját látom, vagy legalábbis reményét látom, hogy Igor Matovics után végre a kormányzás az tényleg a végrehajtó hatalomról fog szólni, és nem erről a posztmodern show műsorról, amit láttunk.
Gábor?
Hogy jellemeztem az előző kormányt, a kormányciklus egy évét, illetve a kormánykrízist, akkor azt mondtam, hogy hangos volt, nagyon hangos. Heger kormányzása elhozhatja a megnyugvást, illetve a mérsékelt hangulatot, ez majd az ő érdemés lesz, illetve hogyha sikerül neki ezt beváltani az ígéreteket, nagyon nagy felelősség van rajta, ugyanis tény, hogy ő egy kompromisszumra kész miniszterelnök szeretne lenni, illetve olyan a habitusa is, és hát meglátjuk, hogy sikerül, mert nagy feladat előtte a pártokat ugye össze kell újra egy asztal alá körül terelni, és nagyon nehéz lesz ugye neki, mert hát a több kormányválság után a pártok elveszítették a szövetségeket. Tehát,
lehet, hogy ezért itt virágot, nem tudom, láttatok a fölvételeket, milyen helyes kis sárga cserepes virágot vitt a kormányülésre.
Igen, viszont...
Még a férfi miniszterek is kaptak, mondjuk az kicsit fura.
Hát mondhatjuk azt, hogy próbálta kijavítani Matovics hibáit. De ami nagyon érdekes és nagyon, nagyon fontos megfigyelni azt, hogy míg a kormányon belül kialakultak bizonyos ilyen tandemek, tehát egy ilyen szövetségek, az Olano, Smerodina volt az egyik, a másik pedig az Aludyi és az SZSZ. Most a kormányválság alatt ezek megszűntek. Tehát, hogy egyik párt se tudott semmilyen pozíciót, illetve szövetséges találni. Ugye, amikor leváltották Csolinszkit a titkosszolgálati időről, akkor az Olano nem állt ki mellette.
Ő a Smerodinának volt Smerodinának a jelöltje, igen.
És az Aludyi, illetve az SZSZ között is megromlott a kapcsolat, hiszen az Aludyi nem határolódott el teljesen Matovistól, hanem azért Szulikot is, Szulikot is és Matovicsot is hibáztatták, úgyhogy az SZSZ őket hibáztatta, és ez miatt ugye a kapcsolatuk is már nem volt olyan szoros, mint régebben. Teszem hozzá nyáron, mikor a diplomabotrányok voltak, akkor az SZSZ és az úgy is sokkal szorosabban együttműködött. Viszont fontos megjegyezni, hogy ugye tegnap volt az első kormányülés Eduard Hegerrel, és hát pozitívan nyilatkozott Remisová is, Richard Szulik is, úgyhogy ők bíznak Eduard Hegerben. Kérdés az, hogy Eduard Heger meddig tudja ezt a mérséget, és ezt a mérséget látszatot fenntartani, mert előbb vagy utóbb a konfliktusok elő fognak jönni.
Hát meglátjuk, hogy hogyan kezeli ezt. Maradjunk még egy kicsit Szlovákiánál, de hagyjuk most egy picit az aktuál politikát. Ugye az elmúlt napok egyik központi témája volt az AstraZeneca vakcina körül kialakult. Hát most már mondhatjuk azt hiszem joggal azt, hogy botrány, mert volt azért egy-két igen érdekes esemény. Nápolyban például egy kisebb fajta zavargás tört ki az egyik oltóközpontban, ahol AstraZeneca-val oltották épp az időseket, ugyanis Olaszországból indult ki a szikra. Kedden reggel az Európai Gyógyszerügynökség egyik magasrangú tisztviselője egy olasz napilapnak arról nyilatkozott, hogy szerinte világos, hogy langszem ezt a szót használta lefordítva, világos összefüggés van az AstraZeneca vakcina és az ismert véralvadási zavarok között, amelyek közül sajnos nem egy, bár nagyon kevés halállal végződött. Akkor volt egy másik hír, ez tegnap jött. Romániában 20 ezer ember mondta le az elmúlt néhány napban az AstraZeneca vakcinációs időpontját, és akkor szerintem Európa bármely országában találni hasonló híreket. És akkor tegnap este az Európai Gyógyszerügynökség már egy hivatalos közleményt is kiadott, hogy úgy tűnik, hogy van felfedezhető összefüggés a véralvadási zavar és a vakcina között, de az egész le fog zárulni azzal, hogy megjelenik a vényben, amit mellékelnek majd a vakcinához, egy kitétel, hogy a nagyon ritka, de előfordulhat lehetséges mellékhatás az a véralvadási zavar. Mi gondoltok politikailag ennek, illetve nem, bocsánat, először legyen, az oltási programról beszélünk. Lehet ennek következménye a szlovák oltási programra?
A szlovák gyógyszerügynökség, kiegészítve a felsorolást, amit mondtál, éppen tegnap úgy nyilatkozott, hogy a koronavírus kockázata még mindig nagyobb, mint az oltásnak az esetleges mellékhatásából származó kockázat. Vagyis továbbra is azt ajánlják, hogy folytatódjon az oltási program Szlovákiában az AstraZeneca vakcinával.
És az EMA is ugyanezt ajánlja, illetve a WHO is most
igen. Tegyük hozzá, hogy azért a bizalmatlanság Szlovákián belül is megjelent, hiszen néhány hete egy tanárnő, 38 éves tanárnő veszítette életét. Egyébként jellemzően Európában is, Európa szerte fiatal hölgyek.
Igen, 55 év alatti,
55 év alatti hölgyek igen. Veszítették az életüket véletlen vérrögképződés következtében, ami összefügghet az oltással, maradjunk ennél a feltételes módnál. De tényleg, hogyha több millió beoltott emberből egy-egy ilyen esetet találunk, akkor lehet valóban ezt az állítást elfogadni, hogy kisebb a kockázata az oltás felvételének, mint magának annak, hogyha megfertőződünk és súlyosan megbetegszünk. Azért érdemes mindig ezeket a szempontokat is mérlegelni, és nincs olyan jó helyzetben a szlovák oltási program, jelen helyzetben az AstraZeneca-t nélkülözni tudjuk. Ugyanis éppen a következő hetekben fogjuk látni, hogy Szlovákia, amely most az Európai Unión belül még a jobbak között van az oltási program tekintetében, most jön egy döccenő, ugyanis kevesebb vakcina érkezik az országba. Ebben a hónapban mintegy 270 ezer Pfizer vakcina jön, mintegy 200 ezer az AstraZeneca-tól, és elenyésző számban egyéb vakcinák, például már az egy dózisú Johnson & Johnson
igen, 26 ezerről beszéltek, ha jól emlékszem tegnap.
És ezek a számok nem azt jelzik, hogy felgyorsulna az oltási program Szlovákiában, míg sajnos Európa több országában most látjuk azt, hogy felgyorsul. Ugye Magyarország most már tényleg elhúzott Szlovákia mellett, ott már a lakosság egynegyedét beoltották, legalább egyszer már megkapták a vakcinát. Ugye ez volt az a pont, amihez kötötte Orbán Viktor az újranyitást. És hát Szlovákiában úgy néz ki, hogy ezt a kívánt határt jóval később fogjuk elérni. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb kihívás egyébként a Heger kabinetnek, meg egyáltalán a szakértőknek, az lesz, hogy hogyan tudják a vakcinációs programot Szlovákiában felgyorsítani. Ugyanis hiába most a kedvező számok, amiket látunk a koronavírus járvány alakulásában, abban biztosak lehetünk, hogy csak haladékot kaptunk. Tehát, hogyha nem gyorsítjuk fel az oltási kampányt, és nem érjük el a tömeges átoltottságot, akkor előbb vagy utóbb beüt Szlovákiában is. A harmadik, ugyan itt a második és a harmadik hullám összemosódott, ezért talán a harmadikat használja a szlovák közvélemény, de valójában inkább a negyedik hullám üt be. És ez is még nagyon súlyos lehet. Nyilván annak függvényében, hogy a leginkább veszélyeztetett csoportok körében már mekkora lesz a vakcináció. Ugye Magyarország most van a legsúlyosabb helyzetben, ha csak a járványügyi mutatókat nézzük, viszont a jövőre nézve, abból kiindulva, hogy közelebb éri, hamarabb érik el a nyári immunitást, ennek okán Magyarországon a járványhelyzet nyáron már várhatóan jóval enyhébb lesz, mint az Európai Unió legtöbb országában, ha csak nem zárkoznak fel az átoltottságban. Ez egy kulcskérdés, és tényleg ezzel zárnám, hogy ez lesz a legnagyobb kihívás, ami vár a szlovák kormányra.
Gábor, hogy látod most az európai koronavírus helyzetet, akár így a vakcinák? Itt azért komoly politikai játszmák is zajlanak a háttérben, ugye az Európai Bizottság és Britannia között.
Igen, én a legnagyobb problémát a oltási stratégiában látom, tehát hogy nincs egy megfelelő oltási stratégia Szlovákiában. Ahogy tudjuk, a többi országokban azért elég jó haladnak az oltással, ahogy Zsolt is említette, Magyarország, a környező országok, de Európa nyugati országai is ugye már leköröznek minket, és ez nagyon javít a helyzeten, hogy illetve azon is, hogy az emberek nem akarnak menni oltásra se, hogyha látják, hogy milyen nagy káosz van. Hiszen gondoljuk csak vissza az elmúlt két hónapban, megnyitottak különféle, tehát a különféle kategóriájú embereknél is mehettek oltásra, de nem be voltak zárva a centrumok, illetve nem lehetett rendesen regisztrálni, és ez bizony a bizalmat az elveszti az emberekben.
Hát ráadásul most Pozsonyban van ez a botrány, biztos igen. Olvastátok, hogy illetéktelenek, mondjuk úgy illetéktelenek regisztráltak.
Csalók inkább, csalással, ilyen csalással jutottak be.
Orvosi vagy egészségügyi
dolgozók. Hát olyan értelemben, hogy nem voltak jogosultak a vakcinák.
És ez ugye nem kérték el.
És ez mindenképpen visszatetsző is egyrészt, másrészt pedig hát növeli annak a veszélyét, hogy nem alakul ki majd egy bizonyos védettség az országunk belőle, mert hogyha most nem egyfajta stratégiát fogunk továbbvinni, hanem ugrálni fogunk és változtatni fogunk időközben, akkor az adott százalékos átoltottságot nem fogjuk ugye elérni. Holott a többi országban már lassan nyitni szeretnének, hiszen olvassuk a hírekben is, hogy már a nyári szezonra készülnek például Olaszországban, Görögországban, és ugye már készítik elő a oltási igazolványokat, tehát hogy azok számára lehetővé válik a szabad élet, akik ugye megkapták a védőoltást.
Ez szerintem fog érni majd egy külön blokkot valamelyik jövőbeni nagyítóban, ugyanis az oltási útlevelek, meg az oltási igazolványok, engedélyek témaköre, az biztos, hogy még lesz néhány körfutva úgy Brüsszelben, mint a tagállami kormányokban, de most nagyon fogy az adásidőnk, és a végére még egy külpolitikai témát szeretnék idehozni. Hát úgy tűnik, hogy újra föllángolt az orosz-ukrán válság. Kelet-Ukrajnában azt írják, hogy 2015 a háború forró éve óta, 14-15 óta nem látott csapatösszevonások vannak. Úgy az egyik, mint a másik oldalon. Moszkva ugye arról beszél, hogy félő, hogy a Kijev, az ukránok nem bírják a csapataik tevékenységét összehangolni, és valami provokációra kénytelen lesz az orosz medve reagálni, ők ezt nem szeretnék. Kijev, illetve a NATO és Washington ugye arról beszélnek, hogy az oroszok fogják ugyanezt megtenni, és akár még tehát frontális vagy nyílt támadást indítanak ott állomásozó ukrán csapatok ellen. Úgyhogy igen kritikus a helyzet, mit gondoltok, mi várható?
Az a gond, hogy mindkét fél érdekelt abban, hogy a konfliktus legalábbis megmaradjon, azt azért nem merném kijelenteni, hogy
az eszkalációjában?
Igen, tehát hogy ezt nem merném kijelenteni, hogy az eszkalációban, hogy elmélüljön a konfliktus, ebben is érdekeltek lennének, legalábbis egyformán. Azt látjuk, hogy Putyin népszerűsége Oroszországban lezuhant. Köszönhetően az orosz gazdaság hanyatlásának, a koronavírus járvány kezelésének, amely kifelé ugyan jó számokat mutat, de valójában, ha megnézzük az orosz halálozási statisztikákat, azok egészen megdöbbentőek. Ugye a különbség az, hogy mintegy 100 000 halottat tulajdonítanak a koronavírus járványnak, valójában az elmúlt évben 400 ezerrel többen haltak meg Oroszországban, mint egy átlagos évben. Azért ez magyarázatra szorul, azt gondolom. És hát az orosz gazdaság eléggé megrodjant állapotáról nem is kell hosszasan beszélnünk. Ugye ez köszönhető a szankcióknak, meg egyáltalán annak, hogy a szénhidrogének ára úgy áll a világpiacon, ahogy áll. És hát ilyen helyzetekben, ahogy ez történt korábban is, láthattuk a grúziai beavatkozást, vagy akár a 14-15-ös ukrajnai beavatkozást, ez Putyin népszerűségét megnövelte. Tehát számolhatnak egy olyan forgatókönyvvel a Kremlben.
Bocsánat, van egy ilyen összeesküvés elmélet, ha visszaemlékszel, hogy a csecsen háborúkat azokat Putyin akarta, és a lakóház robbantások, amik egy 90-esek végén borzolták az orosz kedélyeket, azok az FSB és Putyin köréből indultak ki, hogy kiprovokálhassa a háborút. Tehát most eltelt 20
év, hogy a Putyin legenda, az pontosan ebből építkezik. Igen, odáig már nem is mentem vissza az időben, de 99 után, amikor hatalomra került, és éppen lezárták a csecsen háborút győztesen, akkor a Putyin legenda ebből építkezett. Az az erős ember, amely az orosz birodalom újjáépítését ígérte a lakosságnak. És hát valóban egy ilyen konfliktus, ez újra jól jöhet Putyinnak. És ha megnézzük a másik oldalt, Ukrajnát, ott is a belpolitikai válság azért, hát finoman fogalmazok, az állandó, tehát egy permanens válsággal számoltunk, gazdasági nehézségekkel. Zelenszkij kormány, vagy Zelenszkij kormánya, ugye az államfő, az ígéreteit finoman fogalmazva nem tartotta meg a választók felé, bár ez Ukrajnában nem szokott.
Figyelj, a nyelvtörvényt azért bevezették, a magyarokat sújtó nyelvtörvényt.
Igen, tehát azt látjuk, hogy
az ígéretet megtartotta.
Az ukrán nemzetállamépítés üteme az nem lassult le. De nem is ez volt fő ígérete Zelenszkijnek, mert hogy ő még az orosz ajkú választók egy részének a bizalmát is megszerezte. Tehát még ők is csalódhattak ilyen szempontból Zelenszkijben. Ezért sokkal inkább Poroshenko örökségét viszi tovább ezzel az éles Oroszországgal szemben álló külpolitikában. És ha még a harmadik tényezőt is megnézzük, az Egyesült Államokat, amely messze menőkig Ukrajna mögött áll a konfliktusban láthatóan, sőt adott esetben még biztatja is Ukrajnát, hiszen készülnek egy hadgyakorlattal. Hát azért nyilván ezzel számolni lehet, hogy egy az orosz határok közelében folytatott NATO hadgyakorlat Ukrajnában, ez azért jóskán meg fogja növelni a feszültséget. Tehát azt látjuk, hogy egyik fél sem megy a szomszédba, hogyha ennek a feszültségnek a magas szinten tartásáról van szó. Az egy másik kérdés, hogyha itt a szikra kipattan, és ebből egy tényleges konfliktus lesz, hogy ez mennyire szélesedik ki, mennyire eszkalálódik. Nyilván ez nehéz megjósolni. Én azt gondolom, hogy jelenleg még több a tartaléka a békének, a világ békének, mint az, hogy egy széles konfliktussal számoljunk, de egyre több jel mutat arra, benne van a levegőben, tehát hogy a következő években, bocsáss meg egy mondat, következő években várható egy szélesebb konfliktus, ennek ez egyik kiindulási pontja akár Ukrajna is lehet.
Gábor, hogy látod?
Azért nézzük meg, hogy kezdődött az egész, mert ez egy majdnem 7 éves háborúnak a folytatása, ugye tavaly előtt ennek már úgy néz ki, hogy lecsengett, de újra kezdődik.
Hát igen,
ugye,
néhány havonta
mert az oroszok ugye megjelentek az ukrán határon. Majdana, amikor kezdődött 2013-ban, 2014-ben, tehát hogy ez egy óriási geopolitikai téma, Ukrajna, mindig is ez volt, 2013-ban, 2014-ben. Az ukránok ugye az Európai Unióba szerettek volna tartozni, illetve a NATO-hoz, de hát Oroszország nem engedte, és hát azért valljuk, Oroszország régebben a nemzetközi egyezményt ugye megszekték, és hát ellepték Ukrajnát, illetve a szeparista erők agressziót szítottak, holott az ukránok is egyébként, az ukránok is harcoltak egymással, oroszokkal, és hát nem engedték ugye a saját területüket. Nagyon érdekes Donyecknek a Donyeck tartománya, hiszen ez egy, hát ugye kikiáltották a köztársaságot, tehát a világ nem fogadja el. És hát ki akartak válni Ukrajnából is, de kérdéses az, hogy ez mi a jó megoldás arra, mert született egy döntés, miszerint Donyeck nem fog kiválni, de mindegy tartomány, vagy egy autonómia Ukrajnán belül fog működni, de ez sem volt elég az ukránoknak. Na a mostani helyzet, sajnos, tehát hogy lehet, hogy látszólag ugye béke van, viszont mindkét fél érdeke, hogy a háború kirobbanjon. Miért? Azért, mert az ukránok számára azért, mert várják a segítséget az Egyesült Államoktól, a NATO-tól, és hogyha ez megtörténik, akkor joggal remélhetik, hogy majd az Európai Unióba könnyebben beléphessenek. Az orosz, a szeparatisták pedig azért várják, ugye az ukránban élő oroszok, hogy az oroszok, Putyin ugye megerősödött most, Putyin hatására ugye segítenénk majd őket, úgyhogy itt azért egy óriási összetűzés jöhet, tehát hogy konfliktus keletkezhet, és hát ne felejtjük el, hogy Ukrajna még egy szempontból nagyon érdekes, hiszen ugye Kelet-Európához tartozik, viszont politikailag az Európai Unió és a NATO felé igyekszik, de nem, tehát hogy függ mindig Oroszországtól. És megnézzük a választásokat, az ország nyugati és keleti részét, akkor hát teljesen más eredmény mutatnak nyugaton és keleten. Ugye nyugaton inkább hát a nacionalistábbak, az ukránok, illetve nyugat felé orientálnak, keleten pedig ugye még mindig az orosz pártiságot tartják fontosnak. És nagyon sok elemző egyébként beszélt arról, hogy Ukrajnát, hogyan lehetne megoldani a Ukrajna helyzetét. Nézzük például a két Koreát, Észak és Dél-Korea. Tehát,
na jó, de egyébként... azért volt egy véres háború, igen, az 50-es években.
Igen, de arra értem, hogy esetleg, hogyha régebben ketté választották volna Ukrajnát, akkor nem lett volna ilyen konfliktus, mint most van, de hát ez nem egyszerű kérdés, és ez egy hatalmas geopolitikai harc és csata.
Hát most azt fogom mondani, nem szoktam ezt, hogy remélem, hogy erről a kérdésről a közeljövőben nem nagyon kell beszélnünk, mert az azt jelenteni, hogy tovább eszkalálódott a probléma, és hát ez, az hiszem, hogy senkinek nem hiányzik ide Európa a hátsó kamrájába egy háború, de a mai adásidőnk az lejárt. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, a nézőknek pedig köszönjük szépen kitüntető figyelmüket, jövünk a jövő héten is, a viszontlátásra!